Énekeljetek új éneket az Úrnak, énekelj az Úrnak, te egész föld. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 96. Zsoltárunk első versével kezdjük Isten tiszteletünket. Énekeljetek minden népek! És a 395. dicséretünkkel folytatjuk az Isten tiszteletünket, Isten szívén megpihenve. Mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassuk meg, amint az megiratott a mi számunkra, 96. Zsoltár első 9 versében.
Énekeljetek új éneket az Úrnak, énekelj az Úrnak, te egész föld. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok nevét, hirdessétek szabadítását minden nap. Beszéljétek el dicsőségét a nemzeteknek, csodáit minden népnek, mert nagy az Úr, méltó, hogy dicsérjétek, félelmesebb minden Istennél. Hiszen a népek istenei csak bálványok, az Úr pedig az ég alkotója. Fenség és méltóság jár előtte, erő és ékesség van szentélyében. Népek törzsei, magasztaljátok az Urat, magasztaljátok az Úr dicsőségét és hatalmát. Magasztaljátok az Úr dicső nevét, ajándékot hozva jöjjetek udvaraiba. Boruljatok le az Úr előtt, szent öltözetben, reszkes tőle te egész föld.
Isten tegye áldotta az ő igéjét, szívünk befogadását, csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk Istenünk, amikor a te házadba jövünk, akkor megszólal bennünk egy hang, amiről azt érezzük, azt éljük át, hogy az több, mint a miénk. Az Isten szent lelkének, a te lelkednek a hangja, és ez az új ének, amelyik vezet bennünket, amelyikre rá hangolódunk és át tudunk hangolódni, amelyikben megszólalnak azok a hangok, azok a harmóniák, amelyek felülről valók. És hagyj könyörögjünk azért, hogy ezzel az énekkel a szívünkben járjunk, eljünk, és ez bennünk megújuljon naponta. És ez az ének a hálaadás és a dicsőítés éneke. Olyan sok minden van bennünk, ami keserűséget okoz. Annyi vád van bennünk feléd is, egymás felé is, ahelyett, hogy a hálaadás hangján köszönnénk meg naponta te kegyelmedet, jelenlétedet, jóságodat. Vezess bennünket arra, hogy még a próbákért is köszönetet tudjunk mondani, és mindenek előtt azért, hogy az egy szükséges dologra tudjunk figyelni, arra a kegyelmes szeretetre, amely megjelent a mi Úrunk Jézus Krisztusban, akiért bennünket gyermekeiddé fogadtál. Most ezekben a napokban különösképpen megemlékezünk az evangélium szívéről, lényegéről, hogy kegyelemből, hitáltal igazítatunk meg, attól, hogy újra és újra rácsodálkozzunk erre az igazságra, és ezért neked köszönetet tudjunk mondani. Így áld meg ezt a mostani Isten tiszteletünket is, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Foglaljuk el a helyünket, testvérek. Hogy kérném szépen a gyermekeket, hogy jöjjenek ide, most kicsit bánatosan jöttem, nem tudtam kezet fogni a gyerekek vezetővel, a padba is üljetek azért. Az ide, most nincs, az ide, és fog meg Varnusnak a kezét. De körbeértek, gyerekeim, körbeértek, egy kicsit húzadjatok széjjelebb, úgy, és fogjátok meg egymás kezét. Meg vagyunk nagyon ügyesen, és egy rendes áldás békességet kérek. Áldás békesség. Most rendeződjünk össze itt nekem október 31-re. Én vagyok a főnök, tehát először én köszönök, és arra jön a válasz, jó? Áldás békesség. Na, ez egy rendes hadseregben, ez így megy. Na most viszont két dolgot szeretnék ma megkérdezni, ez inkább csak egy olyan kis felmérés. Holnap, hanyadika van, ki tudja? Hát október 31, ezt elárulom, ma van 30. Mi van október 31-én, te ne szóljál. Na, mi van október 31-én? Jó, most ne válaszoljatok, mert már ez volt az első teszt. November 1-én milyen nap van? Halottak napja, ezt meg tudjuk. Valami nem egészen stimmel, ugye? Tehát október 31, azt nem tudjuk, november 1-ét, a halottak napját, azt tudjuk. Hát kérem, akkor református gyerek megtanulja ügyesen, hogy október 31-e a reformáció emlékünnepély. Oké, az a mi ünnepünk, tuti. Október 31 nem a világtakarékosság napja, és én nem a Halloween meg egyéb, hanem a reformáció napja, ami nagy elődeink, Calvin, Luther és a többiek, akkor csinálták meg a reformációt. Na, Ez az egyik. Az október, mi mit kezdjünk a november 1-jével? Az református ünnep? Az nem. De nagyon sok család, ugye vannak benne ilyen, olyan felekezetűek, munkaszünet is van, elmennek, hova mennek ilyenkor ki? A temetőbe. Tehát nekünk olyan értelemben a november 1-je is fontos, hogy mi is kimegyünk egyenlettel, megemlékezünk elődeinkről, de a református ünnep az melyik? Október 31. Mit ünneplünk október 31-én? Reformációt. Na hát köszönöm szépen, most egy református köszönés megint. Áldás, békesség! Köszönöm szépen, menjetek, úgy van, jó van, ügyesek vagytok. Az igehirdetésre készüljünk, illetve úgy készülünk, helyünkön maradva, hogy a kórus a 150. Genfi Zsoltárt énekeli nekünk. És most maradjunk ülve, mert az első Tesszalonikai levélből olvasom az igét, és egy kicsit hosszabb lesz. Ez egy Tesszalonika 5-ből. Olvasom Istennek igéjét. Az időpontokról és alkalmakról pedig nem szükséges írnom nektek, testvéreim, mert ti magatok is jól tudjátok, hogy az Úr napja úgy jön el, mint éjjel a tolvaj. Amikor azt mondják, békesség és biztonság, akkor tör rájuk hirtelen a végső romlás, mint a fájdalom a várandós asszonyra, és nem fognak megmenekülni. Ti azonban, testvéreim, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvajként lephetne meg titeket. Hiszen valamennyien a világosság és a nappal fiai vagytok, nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé. Akkor ne is aludjunk, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok. Mert akik alusznak, éjjel alusznak, és akik megrészegednek, éjjel részegednek meg. Mi azonban, akik a nappal fiai vagyunk, legyünk józanok. Vegyük magunkra a hit és szeretet páncélját, és mint sisakot, az üdvösség reménységét. Mert az Isten nem haragra rendelt minket, hanem hogy elnyerjük az üdvösséget, ami Urunk Jézus Krisztus által, aki meghalt értünk, hogy akár ébren vagyunk, akár aluszunk, vele együtt éljünk. Vigasztaljátok tehát egymást, és építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is. Kérünk titeket, testvéreink, hogy becsüljétek meg azokat, akik fáradoznak közöttetek, akik előjáróitok az Úrban, és intenek is titeket, és munkájukért nagyon becsüljétek őket. Éljetek egymással békességben. Kérünk titeket, testvéreink, intsétek a tétlenkedőket, biztassátok a bátortalanokat, karoljátok fel az erőtleneket, legyetek türelmesek mindenkihez, vigyázzatok, hogy senki se fizessen a rosszért rosszal, hanem törekedjetek mindenkor a jóra, egymás iránt és mindenki iránt, mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. A lelket ne oltsátok ki, a prófétálást ne vessétek meg, de mindent vizsgáljatok meg, a jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok. Most én is tartózkodom, elnézést, mert közben rájöttem, hogy a mobilom az itt van a zsebemben, de ezt most kikapcsolom, nem akartam itt titokba egy turkálni. Kedves testvérek, a múlt alkalommal inkább a gyülekezet vezetőiről volt szó, ma elsősorban a gyülekezet közösségéről beszél ugyanaz a Tesszalonika levél, így pedig úgy, hogy a gyülekezet a Krisztus váró közössége, és Tesszalonikában tudjuk, egy nagyon korai levél, talán az első, amit Pál megír, meg voltak róla győződve az apostollal együtt, hogy Krisztus még az ő életükben visszajön. Ebben a várakozásban élt a gyülekezet, amit szinte ma már el se tudunk képzelni. Így rendezte be az életét, és aztán ezzel csak elmentek az elsők, aztán a maga rendjébe ugye a generációk, és a gyülekezetben zavar támadt. Nem is az volt a probléma, hogy miért nem jön először, hanem akik elmentek, azok kimaradnak majd abból a nagy dicsőséges esemény sorból, amit a Krisztus megjelenése fog ebben a világban jelenteni, kimaradnak az öröm ünnepből, és ezt nagyon sajnálták az élők, és hát Pál rendezgeti aztán a gondolatokat itt a korábbi részben, hogy ne féljetek, mert őket először is az Úr föltámasztja, és aztán majd, akik mi élünk, elragadtatunk. Tehát ezeket a gondolatokat Pál elrendezi, és itt tovább viszi ezt ebben a levélben, a várakozás kérdésében, és itt most már nagyon élesen a mikor kérdés van, és azt mondja Pál, hogy itt kell, ez itt a kulcskérdés, és nem is annyira a hogyan az izgalmas. És nagyon szépen kijön ebben a gondolatsorban az, hogy ha megválaszoljuk a mikort, akkor a hogyan is a helyére kerül. Maga a keresztény lét az várakozás, adventi reménység. A döntő az talán egy kicsit ilyen filozófikus mondat, hogy azt nekünk nagyon fontos tudni, akik a jövendő felé figyelünk, hogy a jövő az mindig a jelenben van, csak hát ezt ugye föl kell fedezni, mert itt dől el, itt jön létre a mostban az, ami majd egyszer csak világossá válik. Nem úgy van az, hogy van ez a jövő, és akkor az úgy valahol ott van, és akkor egyszer csak megérkezik. Ez nagy tévedés. Itt van a jövő. A jövőm az, ami most van, amit teszek, ahogy döntök, ahogy próbálom ezt formálni. Nyilván van, ami nem rajtam múlik, de nagyon sok minden magamon múlik. A velünk van a jövő, ezt tudni kell, most kovácsolódik ki. Ha nincs közöm hozzá a jelenben, akkor már váratlanul fog érni. Én visszaemlékezem, a gyerekkoromban akkor volt egy ilyen kép, ugye egy ilyen reális, egy ilyen mondjuk így, hogy materiális időváradalom, szekularizálva, hogy milyen lesz majd 2000-ben, már rég túl vagyunk rajta, de hát ugye 8-10 évesen ez a végtelen messze, és elképesztő, csodálatos világot írt le ezek a különböző, hát ilyen könyvek, főleg a kelet-európai irodalom terméke volt, és minden olyan gyönyörűségesen jó volt, és úgy éltünk, mint Marci Hevesen, hát közünk nem volt ahhoz a jövőhöz 1960-ban. Nem is lett belőle semmi világos. Hát, hogy lehetett volna, ez csak úgy mindig eszembe jut, amikor a jövőről gondolkodunk, hogy ebből már kigyógyulunk, persze akkor a reménységet nem szabad elveszíteni. Minden esetre itt egy nagyon érdekes kép, amit Jézus is szeret használni, Pál is használ, ugye a jövőre nézve, Krisztus visszajövetelére nézve, a várandós kicsmama képe, ugye szó szerint a jövőt hordozza itt és most az ő testében, és alakul, fejlődik, és amikor egyszer csak eljön az ideje, akkor ugye semmi nem tartóztatja vissza, nincs mese világra, a gyermek, a jövő ott van. Na de itt volt végig, velünk volt, sőt, abszolút százszázalékosan közünk van. Ugye képnél maradva, ugye az is lehetetlen dolog, az a másik oldala a kérdésnek, hogy hát azon messze van. Ugye ez volt az a kísértés a keresztényeknek, hogy már itt van, és tulajdonképpen már nem is kell csinálnunk semmit, mert holnap után visszajön, a másik meg sose jön vissza. Ezer év múlva nincs közünk hozzá. Hát nem így van. A jövőhöz itt és most van közünk, mert ez úgy néz neki, mint a kismama, meg úgy élné, úgy rendezné be az életet, hogy egész életemben kismama maradok. Hát a keresztény az ilyen, aki nem hiszi azt, hogy a Krisztus visszajöveteléhez neki itt és most köze van. Tehát várják az Urat, de ez inkább csak egy hittétel a hitvallásban, talán nem is a legfontosabb. Nem határozza meg a jelenlétüket a világban, holott, hogy a kismama egész ideje az arról szól, hogy rendezi be már most azt a világot, amelyikben majd a gyermek megérkezik. Úgy vigyáz a maga testi egészségére, lelkére, úgy vásárol, úgy rendezi az otthonát, építi a rokoni baráti kapcsolatokat, rendezi a munkáját, mert tudja, hogy gyökeresen minden más lesz. Egyébként a próféták is gyakran vajúdó asszonyhoz hasonlítják ezt a világ korszakát, amelyikben élünk. Pál is ezt mondja Róma 8-ban, hogy hiszen tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik és együtt vajúdik mindez idáig. Tehát nagyba is, hogy így mondjam, él ez a gondolat. Tehát azok, akik nem készülnek Krisztus visszajövetelére, azok úgy tekintenek erre a világra, hogy ez egy Krisztus nélküli virág. Tehát itt és most nincs benne az Úr. És úgy tekintenek az ő Krisztus nélküli életükre is, hogy békesség és biztonságban éljek, ez a lényeg, a többi nem számít. Pál azt mondja, hogy nem számítható ki, hogy az Úr mikor jön vissza, de az ő visszajövetelével megtörténő ítélet az már itt most végbe ment, mert az Úr köztünk van. A jövőbeni nagy esemény, a szétválasztás, az ítélet már a jelenben van. Azokon is, akik így gondolkodnak, hogy béke, biztonság, nem számít, hogy mi lesz, úgysem tudom befolyásolni, csak az én életemben legyen béke és biztonság. És mit mond az igaz? Hogy lehet, hogy abban érzed magad, esetleg jól mennek a dolgaid, közben az éjszaka gyermeke vagy. Ahol az ítélet nem az, hogy ma kapok egy jó nagyot a fejemre, ugye, mert ha a fejemre kapok egy jó nagyot, akkor fölébredek. De amíg az Isten a fejemre üt, addig örüljek neki, mert fölébredek, mint az éjszaka gyermek, hogy valami nem stimmel, hanem ha belealszom ebbe a helyzetbe a jövőt illetően, abba, hogy egy Isten nélküli világ részese vagyok, és az ébredésnél majd az fog történni, hogy egy Isten nélküli világ részese maradok egyszer s mindenkorra. Akkor már nem lesz több koppintás ébresztőre, hanem csak ennyi, hogy így marad, nincs tovább, nincs választás. Tehát azért itt és most eldőlnek a kérdések a jövendő. Mit jelent az, hogy a keresztények a világosság és a nappal fiai? Nagyon érdekes, amit mond az apostol, mert azt mondja, hogy éberek és józanok. És mit jelent ez a józanság bibliailag? Azt mondja, hogy a hit és szeretet páncélja, az üdvösség reménységének sisakja. Ugye ez egy militáns kép, a római katona többször felbukkan Pálnál, fel kell készülni, mint egy katonának, vagy mint egy viadal lovagjának, hogy fölöltözik, hogy beugrott nekem, ezt most zárójelben mondom, hogy néha látok ilyeneket, amikor kimegy a gyermek és görkorizik, hogy bukós sisak van rajta, könyökvédő, pajzs, mindenfélék vannak rajta, nagyon helyesen. Vagy ugye, amikor a Forma 1-es beöltözik a pilóta, ugye mindenféle védelmi eszközökkel, azt jutott tesz, hogy a keresztény józanság az egy Forma 1-es futam. Hát igen, az bizony veszélyes üzem is tud lenni, nem veszélytelen élet az. A másik kép az meg még abszurdabb, eszembe jutott, hogy hát az extrém sportokban is fölöltöznek, amennyire lehet, ugye, mindenféle térdvédők, könyökvédők. Hát a józan keresztény élet manapságon már az extrém sport kategóriában van. De ez csak a zárójel volt. Bizony, tehát nem könnyű manapság hitvalló kereszténynek lenni ennek a világnak illúziómentes ismeretében. Ez jelent az, hogy legyetek józanok. És mégis szeretettel, reménységgel, hitben járva ebben a világban élni. Ezt jelenti, hogy a nappal fia vagyok. Ebben az egyébként elmúló ajonban, világkorszakban egy másik, az eljövendőnek a képviselője vagyok. Jelen vagyok, a jövő jelen van. A jövő népe itt él ebben a világban. És mégis ebben a józanságban, a reális valóság ismeretében, tehát a hit, szeretet és reménység nagy ajándékaival, erőforrásaival kell jelen lenni. Azt jelenti azt, hogy az eljövendő világ erőiből élek a jelenben. Ez a világosság és a nappal gyermekeinek a világa. Megint eleresztettem a fantáziám, ezt milyen képpel lehet megvilágítani, és ezért foglalkoztat engem a kimeríthetetlen energia, hogy ez a nap, hát egy naperőmű, valami ilyesmi, az, amikor valaki az Isten erőiből él, vagy eszembe jut a másik, hogy mintha lenne a pincémben egy ilyen kis mini fúziós reaktor, az is egy mini nap, ugye? Még senki nem tudja, hogy ez mikor valósul meg, nekünk meg már dugiba ott van a pincében is működik, hát a keresztény ember az ilyen erőforrásokkal rendelkezik. Tehát ennek az a lényege, ennek az erőforrásnak, hogy az írás mondja, Jézus Krisztus, aki meghalt érettünk, hogy akár ebben vagyunk, akár alszunk, vagy akár ébren vagyunk, akár alszunk, vele együtt éljünk. És itt az alvás a tényleges meghalás jelenti. Tehát a mikorból igazából következik a hogyan, és ez a mikor, ez azt jelenti, hogy most, és ebből következik a hogyan, és hát csak röviden, hogy miket is mond akkor a hogyanra az apostol. Hát először is azt szűrjük le, hogy a keresztény gyülekezet az egy integráló közösség, a világosság fiai vagy nappal fiai, ez egy integráló közösség, egységesíti, összeilleszti a tagokat, és ez két nagy területen jelenik meg. Az egyik, ahol törésvonalak szoktak lenni, erről már múltkor is szóltunk, így a gyülekezet és a úgymond a vezetők. Azt mondja, hogy becsüljétek meg azokat, akik fáradoznak közöttetek, és előjáróitok az Úrban, és intenek titeket, és a munkájukért becsüljétek meg őket. Nos, azt gondolom egyébként, hogy itt még nem tisztségekről van szó, hanem akik a munkában előjárnak. Egy olyan közösség, amelyikben vannak emberek, mindenki valamit végez, de vannak olyanok, akik a munkában előjárnak, és azt gondolom, hogy a szolgálók, tehát ezek, és azt mondja, hogy becsüljétek meg egymást, vagy őket, akik előjáróitok az Úrban. Munkában előjáró, nem státuszokról van szó, nem tekintélyekről van szó, nem presztisekről van szó. Azt mondja, hogy legyetek egymással szeretett közösségben, és engedjétek jó lélekkel érvényesülni az Isten kegyelmi ajándékait a közösségben. Tehát ez egy nagyon fontos gondolat, és azt gondolom, aztán a másik fele, az már inkább így a szélesebb kitekintésben gondolkodik, azt mondja, hogy az integráló közösségre az is jellemző, hogy hordozzák a tagok egymást, egymás terhét, egymás örömét, és itt ilyen szép felsorolás mond Pál, hogy hogyan is történik ez, és ez mindenkire érvényes, hogy intsétek, biztassátok, karoljátok fel, és legyetek türelmesek, és tulajdonképpen azt mondja, senki se fizessen a rosszért jóval, tehát ne legyen mentek bosszú állás. Nem véletlen van ott ugye a bosszú hiánya is a feltételek között, és ez a közösségnek, ez az egymás felé, ez az összecementező, összeintegráló vonal, az, hogy intek, de biztatok felkarolni. Milyen fontos felkarolni egymást is türelmesen, és nem állok bosszút, még kegyes módon sem, igen, sokszoros áttétele se játszom le ezeket a játszmákat. Nem kis dolog, lehet ez a legnagyobb dolog közöttük. A továbbiakban már pozitív megfogalmazásban mondja, mint egy a gyülekezet közösségének pozitív áthangolása. Azt mondja, hogy mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, és mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus általati javatokra. Tehát mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok. Nyilván nem arról van szó, hogy mantrázok reggeltől estig, és mérem az órával, hanem azt jelenti, hogy imádságos lélekkel vagyok tulajdonképpen egész nap, és amikor persze tehetem, akkor imádkozom is. És nyilvánvaló, hogy a hála adáshoz is kell egyfajta szemlélet, egyfajta látás, amikor nem csak a magam nyomorát látom, vagy éppen a magam örömét is akár, miről azt gondolom, hogy én küzdöttem ki, hanem látom az Isten napját. Tehát azért vagyunk a nappalnak a fiai, amikor egy kicsit tudom távolról is szemlélni az egész életemet, és örvendezni azon, hogy ez az Isten világában van. Abban a másik korszakban élek már, amelyik már eljövendőben van, amelyik már munkálkodik ebben a jelenben. Mert ez az Isten akarata. És a hálás szívű ember az, aki igazán tud valamit tenni. Ugye itt most a reformáció napján és ünnepén különösen fontos az, hogy a jó cselekedetek kérdését megtárgyaljuk, ezzel sokat foglalkoznak a hitvallásos iratok, és ugye a legfontosabb ez, hogy azt mondja, hogy a hálaadás kategóriában vannak az igazi jó cselekedetek. Nem kell izzadni, nem kell kitalálni, meg fogcsikorgatni, hanem örömmel teszem, mert van miért hálát adni. És harmadszor a gyülekezet nyitott szívvel fogadja az Isten lelkének munkáját, amikor ezt mondja, hogy a lelket ne oltsátok ki, profétálás ne vessétek meg, de mindent megvizsgáljatok, és ami jó, ezt megtartsátok. Az a kép jutott eszembe, hogy hát mit jelent az, hogy a lelket megoldani, vagy megoltani. Ugye Advent felől is jó ez a kép, hogy akkor nem megyünk a metróba, ugye amikor várjuk a vonatot, akkor mi jön először? A szél. Ugye először még nem, nincs ott a kocsi, de azt már a húzatot érezzük az alagútban. Hát amikor várjuk a Krisztust, akkor már fúj a szél. Na, az az igazi várakozás, amikor azt élik át, hogy a régiben már itt van az új, mert fúj a szél, az Isten szel, az Isten szent lelke munkálkodik közöttünk, a mi gyülekezetünkbe is. Ha valamit lehet kérni, hát akkor ez az, hogy jövel teremtő szent lélek, tehát fújjon a szél, mert az az igazi várakozás, mert akkor biztosak lehetünk benne, hogy érkezni fog az Úr is, ne az Úr érkezését megelőzi, tehát az a bizonyos szélfúvás, és a régiben már itt van az új, a jelenben a jövő, és akarunk csatlakozni ez a jövőhöz. Ugye, hogyan történik az, hogy beleépülni szervesen a Krisztus létébe, megtagadva a régit, nem érdekes már a régi, éberen és józanul befogadva az újat. Isten az, aki cselekszi ezt lelke által, Krisztus halálában és feltámadásában, ez a lényege ennek. Úgyhogy ezáltal újjászül bennünket, mi pedig erre válaszolunk aztán igazából örvendező szívvel, válaszolunk egy új életnek az akarásával, ezt mondhatjuk így nyugodtan, hogy megtéréssel, megszentelődéssel, hogy elkezdjük építgetni ezt az új életet, éber és józan keresztény élettel és tele várakozással. Ezt kívánjuk ezen az ünnepen magunknak, ezt kívánjuk a lassan közelgő adventi időszakra kivált képpen. Fújjon a szél a mi életünkben, a mi közösségünkben, mi egyházunkban és népünkben. Amen. A 474. dicsérettel válaszoljunk, Istennel járni, lakozni. Istenünk, köszönjük neked azt, hogy úgy megbíztasz bennünket, és valóban átéljük az éneknek az igazságát, hogy oldj fel, küldj el, tölts el tűzzel, és hagyd könyörögjünk azért, hogy mindig velünk legyen az élő ige, és elevenítse meg azt a te szent lelked. Köszönjük néked azt, hogy ünnepelhetünk, és köszönjük néked azt, hogy van mire emlékeznünk az előttünk járó atyáknak az éberségéért, józanságáért. És köszönjük, hogy annyi kincset hagytak ránk, és ezek a kincsek arra valók, hogy éljünk általa, forgassuk ezeket. Köszönjük a te ajándékaidat. Hadd könyörögjünk a mi közösségünkért, hogy valóban olyan közösség legyen, amelyikben fúj a szél, mert nagy várakozások vannak, nem csak várakozások, hanem cselekvések is, és események is. Te igéd, esemény a mi életünkben, a mi közösségünkben. Hadd könyörögjünk, édesatyánk, azokért, akik visszatekintve az útra hálát adnak. Hadd könyörögjünk azokért, akik megszomorodva hordoznak terheket, gyászt a szívükben. Hadd könyörögjünk azokért, akik betegségeket hordanak, akár testét, lelkét, vagy sokszor, meg sokszorozva úgy érzi, hogy roskad a terhekért. Könyörögjünk azért, hogy mégis a te szent lelked munkája által hálaadás legyen a szívükben mindenért. És köszönjük azokat, akik előjárnak, akik viszik a terheket, akik fölkarolnak másokat, akikben mindig van erő, energia, szeretet, jókedv, és így tudnak odafordulni. Óvd meg bennünket attól, hogy harag legyen a szívünkben, hogy ez gyökeret verjen, valamiképpen bosszút álljunk másokon, hogy tudjunk úgy odafordulni, hogy megérezze azt a pluszt, amit mi is úgy kaptunk, hiszen egyébként mi lenne bennünk, amit nem úgy kaptunk volna, mi lenne bennünk, ami értékes, hiszen semmink nincsen, csak a te irgalmas szereteted és kegyelmed. Kérünk téged, hogy légy velünk az esti alkalmon is, hogy megemlékezzünk az előttünk járókról, és legjobb kincseiket szeretnénk továbbvinni, átadni az utánunk jövőkért. Könyörgünk a gyermekeinkért, a kicsinyeinkért, könyörgünk az intézményeinkért, az iskoláért, óvodáért, mindazért, ahol nevelés történik, és ahol nagyon szeretnénk, hogy formálódjanak az új életek, de ne a mi arcunkra, hanem formálódjanak a Krisztusra. Legyenek a jövendő emberei, legyenek a nappal a világosság fiai, így áld meg bennünket, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Ti pedig így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, testvérek, és elmondom a hirdetéseket röviden. Ugye este 6 órakor van a reformáció emlékünnepélye az evangélikus templomba, ahol Iczés János evangélikus püspök fog beszédet tartani. Én azt kérném, hogy éljünk ezzel a lehetőséggel, mindig is nagyon jó előadókat szoktunk kapni arról az oldalról, úgyhogy ez egy kivételes alkalom, hogy püspök úr ide eljött. Hirdetjük azt, hogy a kóruspróba az 6:30 van, de ezen a héten csütörtökön 6 van az ünnepek miatt, tehát ne felejtsük el, ezen a csütörtökön 6. Kedden tekintettel ugyan nem református ünnep, de elmarad a Biblia óra, és ugye sokan elutaznak, én is szeretnék kijutni a temetőbe. Természetesen a következő héten mind a helyén van. Szerdán baba-mama kör van, nyugdíjas Biblia óra szintén meg van tartva. A konfirmációk mind szerdán, mind pénteken a gyermekekkel egyeztem meg, hogy a szünet ellenére meg lesznek tartva, mert nagyon elégedett vagyok, hogy ők javasolták ezt, tehát akkor csak jöjjenek bátran. Csütörtöki alkalmak is meg vannak tartva, és ahogy mondtam, ugye a kóruspróba csak ezen a héten. A szombaton, tehát a foci az a szokásos időben pénteken, és szombaton pedig este 6 vespera van. Megint csak azt kell, hogy mondjam, hogy jöjjünk és éljünk vele. Nagyobb a híre, mint ahogy mi ezt kihasználjuk itt mi nálunk, mert olyan minőség, amihez ritkán jutnak hozzá az emberek. Úgyhogy jöjjünk a vesperára, ez egy 30 perc, tulajdonképpen 40 perc szombat este. Hirdetem azt, hogy vasárnap 10 Isten tisztelet. Ugye presbiter jelöltek bemutatása történik, nem az összes presbiter testvérünk mutatkozik be, hanem csak azok, akik újonnan jelöltek, de a többiek is ide fognak állni, és természetesen egy-egy mondatban mindenkiről szólunk, hogy egyben lássuk azokat a testvéreket, akiket az elmúlt időszaknak, a hosszabb időszaknak a jelölése mutatott. Hirdetjük azt is, hogy Vince István sárvári esperes fog prédikálni, tehát Erdélyből jön a prédikátor atyánk fia. Szeretettel köszöntöm a körünkben Kocsis Imre Antalt, a Szilveszter János gimnáziumnak az igazgatóját. A hirdetés végén majd megkérem, jöjjön ide, és szóljon az iskoláról, hiszen minden iskola előbb-utóbb megjelenik, és hívja a gyerekeket, mit örömmel vállaljuk. Van kapcsolatunk a Szilveszterrel elég régóta, diákjaink is vannak ott, és olykor-olykor megkérnek szolgálatot, és nagyon szívesen megyek oda. A továbbiakban átadom a szót akkor a gondnok úrnak.
Kedves testvérek, még egy annyi, hogy a gyülekezeti foci az kivételesen elmaradt szerdán, hogyha jól hallottam Gyarmati Imre testvérünktől. Aki még nem tudja, hogy mi az a gyülekezeti foci, az nála megtudhatja. Nem kell olyan nagyon hosszú magyarázat hozzá. Köszönöm szépen azt, hogy tegnap, annak ellenére, hogy sokan elutaztak a négynapos ünnepre, azért volt egy kemény mag, mint egy 40 fős kemény mag, akik részt vettek a templom takarításba, és jó sokan voltak olyan, akik csak dolgoztak, de még az ebéden nem maradtak itt, úgyhogy kérem, hogy továbbiakban is dolgozzunk így együtt. Maradt még azért takarítani való, úgyhogy aki lemaradt a tegnapiról, majd még behozhatja. A presbiter jelölteknek a névsorát nem olvasom föl, mert a hírlevélben is benne van, meg benne van a ki van téve az ajtóra is, úgyhogy ezt kérem, hogy mindenki ott olvassa el. Tehát még egyszer, a jövő vasárnap ugye úrvacsorás istentisztelet is lesz, presbiter jelölt bemutatás és vendégige hirdetünk. Illetve két hét múlva, november 13-án lesz a választói közgyűlés az istentisztelet után. Tehát azt szeretném kérni, hogy minél többen jöjjünk el erre a következő két alkalomra, hiszen meghatározza mindezt a következő 6 évünket. November 6-án, tehát jövő vasárnap délután, 4 órakor Szórák Katalin Lisztdíjas és Andrejszki Judit csembaló és énekművész a Kelemföldi Evangélikus Templomba ad koncertet a lepramisszió támogatására. Tehát aki ebben a szolgálatban szeretné támogatni, menjen el. Dobos Károly nagytiszteletű úr, a református egyház meghatározó alakja, alapította a lepramissziót. November 8-án kedden a budafoki esték sorozat keretében Magdi Emőke professzor asszony tart majd bevezető előadást család és iskola címmel, ezért aztán az aznapi presbiteri gyűlést másnap november 9-én tartjuk, kérjük a presbitereket, hogy írják alá a pénztárosi asztalnál a meghívót. Tehát család és iskola, ugye ez mind a kettő elég aktuális, manapság család évében vagyunk, és iskola alapítás közepén. November 12-én pedig a Biblia ismereti ki mit tud lesz, erről is van tájékoztató a bejáratnál, tehát kérem a testvéreket, hogy vigyék el, nézzék át, és ez nem ilyen véres celeb jelenség, hanem inkább ilyen baráti összejövetel, úgyhogy nem kell férni, aki nem úgy érzi, hogy nem olyan profi, az nyugodtan csatlakozhat, mert igazából ez egy ilyen közös örömködés a Biblia körül. Megjelent a hírlevél, mint azt többen látták, ebbe sok hírt kaphatunk a elmúlt időszakunkról, és a következőkről is. Ábrahám Angéla szervezi a szombati hitoktatást, nála lehet jelentkezni, és jó hír, hogy eddig már több mint 1100 támogató aláírást gyűjtöttünk a református iskola támogatására. Aki még esetleg nem írta alá, és itt van, azt szeretettel kérjük, hogy a pénztárosi asztalnál, vagy az iratterjesztésnél, vagy a bejáratnál a már majdnem megtelt híveket töltse ki, hogy ez is gyarapodjon. A Halocska óvodába pedig felnőtt néptánc oktatás indult. Kis Sára az egyik gyülekezeti tagunk és óvónőnk, és a férje Megyeri István tartják páros hetenként csütörtökön, páratlan héten pedig pénteken este 6-tól. A gyülekezet tagjait is várják az óvoda torna termébe. Hát be kell hozni ezeket a lemaradásokat, aki esetleg még nem tudja ezt. A kórus CD-je támogatja a orgona felújítást, ezt is tudjuk támogatni, illetve kiemelném, hogy a diakóniai szolgálat finanszírozásában elég nagy lemaradásaink vannak, akit hajlandó ehhez adni valamit, azt várjuk. És az iratterjesztésnél most már hegyekben állnak a találtárgyak, úgyhogy nagyon kérem, hogy azt is nézegessük át. Utoljára egy Speedo táskába egy nagyon menő Speedo tornagatyát találtam, szép piros. Aki esetleg tud róla, hogy kié lehet, az szóljon és vigyék el. Köszönöm szépen, és mindenkinek áldott ünnepeket, meg pihenést kívánok. Ja igen, és az igazgató úr, persze ő következik.
Kedves nagy tiszteletű úr, Godnok úr, tisztelt gyülekezet, ebben még közelebb, nem, így, talán így jó lesz. Járom körbe Budapestet és az agglomerációt. Hirdetem, hogy a Lónyai, a Bármadas mellett és a Benkő mellett van még egy negyedik gimnázium is, itt Budapesten, Zuglóban, a Pillangó Parkban, amelyet annak idején 15 éve Bíbó István, Ravasz László unokája, Bartók püspök úr dédunokája alapított, itt a gyülekezetben is vannak alapítótagok, és ez a gimnázium 15 éve működik, és hogyha azt az egyetlen vonzerőt mondom, hogy diákjaink nagyon szeretik, akkor azonnal mondom a másikat is mellé, hogy egészen biztosan a Bármadast, a Lónyait és a Benkőt is figyelembe véve talán a legrondább iskola épülete Budapestnek. Ebből következik, hogy valaminek kell ott lennie, ha ezt a panelépületet, amelyik a 60-as években épült, ott a Pillangó Parkban, a lakótelep tövében, nagy zöld területtel persze, lehet szeretni. Valószínűleg azért, mert szeretetteljes a működés, valószínűleg azért, mert családias, valószínűleg azért, mert ad valamit, valószínűleg azért, mert minden reggel áhítattal kezdünk, és hálaadással fejezzük be a napot, a tanítási napot. Hétfőnként az Isten tiszteleteinken olyanok szolgálnak, akik megértik a gyermekeink nyelvét, mint ahogy most láttuk az Isten tisztelet előtt, hogy hogyan gyűlnek ide a diákok. Ugyanezt történik, mondhatni, ugyanezt történik nálunk is. A többség valószínűleg református és evangélikus. Igazán pontos kimutatásunk nincsen a diákjaink felől, lehetne, de nincsen. Hiszen választhatnak református hittan és katolikus hittan között, de nem választhatnak a tekintetben, hogy az Isten tiszteleten éppen katolikus pap szolgál, evangélikus-e, vagy többnyire persze református pap szolgál, hiszen mindig ugyanazt az ígét hallgathatják. Gyönyörű volt, hadd mondjam, ha még van két percem, gyönyörű volt most például pénteken, az utolsó tanítási napunkon a szünet előtt, a reformáció emlékünnepe, amelyeket, egy egész napos ünnep, amelyet a gyerekek szerveztek. Ha valaki csak ezen az egy napon látogatott volna el az iskolánkba, azt látta, hogy szívükben, lelkükben hordozzák a protestáns értékeket. Amit ott mutattak ezen a pénteki napon, az önállóan szervezett egy napban, megmutathatta volna az odalátogatónak, hogy mit ért el 15 év alatt ez a gimnázium. A feladatom most csak az, és ez nem kevés, hogy meggyőzzem azokat, akik akár a hatosztályos gimnázium, tehát a jövőre a hetedik belépők, akár a négyosztályos nyelvi előkészítés gimnázium osztályainkba kívánják íratni a gyerekeiket, hogy jöjjenek el és nézzenek meg bennünket. Ennyit kérünk csak, és hogyha az Isten tisztelettel induló, minden hétfőn az Isten tisztelettel induló nyílt napunkon az odalátogatók nem érzik meg azt a hangulatot, amiről beszéltem, akkor nyilván nem is fognak hozzánk jönni. De biztos vagyok abban, hogy sokakat megfog ennek a gimnáziumnak, a Szilveszter János Protestáns Gimnáziumnak a hangulata, szellemisége, a nagyszerű tanárai, és mindaz, amit Bíbó Istvánék annak idején 15 éve megálmodtak, és megvalósult ott a Szilveszter Gimnáziumban. Nagy tisztelet úr! Köszönöm a szolgálatait a gimnáziumban, és köszönöm a megszólalási lehetőséget. Áldás békesség!
Köszönjük szépen ezt a szép és rendhagyó bemutatót, és egy fontos dolgot elfelejtettem, hogy október 31-e reformáció napja alkalmából a Promontor TV-be csináltak interjút a nagytiszteletű úrral, és a Promontor TV honlapján ez megtekinthető, aki esetleg a élőadást nem látta, úgyhogy ne felejtsük el. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen! Két dolgot szeretnék mondani. Az egyik az, hogy épületcsúnyaságban azért majd mi is fogunk tudni még valamit felmutatni panellal és egyebekkel. A másik pedig az, hogy igen, hát ez szép dolog ez a Promontor, kicsit fésületlen azért hozzá kell tennem, pont annyit adnak, amit fölvettek, tehát ez azt jelenti, hogy a hibák is benne maradtak, de ez engem különösebben nem zavar. Egyébként azért ajánlom jó szívem, mert még soha nem kértek meg, és most 10 percen keresztül a reformációról beszélhettem, tehát ezért ez egy fontos pillanat, úgyhogy ilyen szempontból tudom ajánlani. Azt hiszem, hogy mindent elmondtunk, a 199. énekünket keressük ki, adjunk hálákat, mind a 4 versét énekeljük, és tekintettel az ünnepre majd utána himnusz áldás és ugye a zárás. Áldott az Isten, a mi Úrunk Jézus Krisztus Atya, az irgalom Atya és minden vigasztalás Istene, aki minket veletek együtt Krisztusban megerősít és fölken, ő pecsétjével el is jegyzett, és a lélek zálogát adta szívünkbe, övé a dicsőség mind örökké. Amen. Áldás, békesség, és mivel megjelent ugye a hírlevél, akkor ezt most kapjuk a kiáratnál, tehát ezt ne felejtsük el.